Ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten az esztendő reformáció ünnepén, azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele második részének az első 10 verseiben, ahogy azt hallhattuk, különösképpen pedig a 4., 5. és 6. versekben. Istennek szent igéjét Pál apostol Efézusiakhoz írott leveléből a második rész 4.-től 6. terjedő verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. De az Isten gazdag révén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Eddig Istennek írott így. Krisztusban szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, reformáció ünnepén mindig két irányba nézünk. Vissza a történelembe, és magasba a mennyekbe. És a kettő bizonyosságával megyünk a jövő felé, ahogy azt a nagy filozófus és teológus Søren Kierkegaard mondotta, vagy hozta elénk egy gyönyörű képében, azt mondta, a keresztény ember az olyan, mint egy csónakban nevező, aki arccal a múltnak van, húzza a lapátot, és mögötte nem látszik a jövő. És mégis honnan tudja, hogy jó az irány? Vele szembe a csónakba ott ül egy angyal, és annak az arcán látja, hogy merre is tart az ő élete. Visszanézünk és magasba egyszerre, testvéreim. És a reformáció azért különleges ünnep, ami nemzetünknek az életében, ami egyházi gondolkodásunkban és az európai történelemben, mert nem egy nemzet, hanem az Isten népe győzelmére emlékszünk ezen az ünnepen. És nekünk magyaroknak nagyon szükségünk van ilyenekre, hiszen ha belegondolunk, a nemzeti ünnepeink kevés kivételtől eltekintve mindig a veszteségeinkre emlékeztetnek minket. Olyan nagy szükség lenne, hogy legyenek olyan alkalmaink, olyan ünnepeink, amikor föl tudjuk emelni a lelkünket, és bizakodva merünk nézni úgy vissza a történelemre, hogy az angyal arcán látjuk magunk előtt a jövendőt. Egy ponthoz szoktuk kötni 1517. október 31-éhez, és ezért van a mai napon a reformáció ünnepe, de tudjuk azt, testvéreim, hogy a reformáció több, mint egyetlen eseményhez kötött ünnep és emlékezés. Hiszen az egy hosszabb esemény volt, nemzedékeknek a küzdelme és győzelme van benne. És hogy mégis mi a különlegessége? Az a kor, amelyben megszületik a 15.-16. századnak a fordulója, az európai katolikus egyháznak a történetében nem a legszebb fejezet. Bár formájában a kereszténység uralta Európát, tartalmában kiürült már rég az, és mozgolódtak, ahogy egy költőtől vett képpel mondhatnám, az idő méhében már azok az új irányzatok, amelyek szembe helyezkedtek mind azzal, ami még a felszínen megvolt, tartalmában már teljesen hiányzott a korabeli társadalomból. Mert látszólag az egyház még egységesen uralta a társadalmat, miközben lényegében eltakarta előle Isten. És az emberi cselekedeteket tette egyetlen fontos mércévé, ismerjük a történelemből, és azt mondotta, hogy bizonyos dolgokat meg kell neked tenned, meg kell neked fizetned, és ha ezeket megteszed és megfizeted, megváltod magadat, a bűntől és a nyomorúságtól, s rábízhatod magad nyugodtan egy magasabb vagy egy hatalmasabb instanciára, aki majd azzal az elrejtőzött örökkévaló Istennel valamiképpen elintézi a bűnöknek bocsánatát is. Az ember került a gondolkodásnak a középpontjába, mert nem látszott Isten. Olyan fontos lett az ember és az emberi cselekedet. De nem csak az egyházi gondolkodásban, hanem az ebből kihajtó és ebben a korban kitapintható mindannyiunk által ismert úgynevezett humanizmusban és a reneszánszban. Mert mi történik? Azok a, mondanánk ma, értelmiségiek, akik elkezdenek gondolkodni, leghíresebb közül rotterdami Erasmus. Elkezdenek gondolkodni, egy-egy pamfletben, mint a Balgaság dicséretében megírják a korabeli időknek a sötétségeit és kigúnyolják. Ugyanakkor meg ők maguk is valamiképpen ezen a gondolat meneten tovább menve visszafordulnak a múltba, hiszen a humanizmusnak a nagy eszménye az az úgynevezett klasszikus emberideálnak a felfedezése volt, a görög és a római embernek a felfedezése, a régi nagy művelt koroké, amelyben újra az ember, a humanus kerül a középpontban, ekkor indulnak meg a régi görög iratoknak az újra kiadásai, illetve a nagy latin szerzőknek az újra értelmezése. Ismerjük maga Calvin János, ami nagy reformátorunk fiatalságában a legelső könyvet Szenekához, Szeneka egyik könyvéhez írja egy kommentárt, és ez jelenik meg először, ebben próbálgatja az ő tudományos munkásságát. Az ember van a középpontban, a 16. század elején. És a humanizmus erre ad egy választ, és pedig úgy, hogy visszanéz a múltba, visszamegy a klasszikus római és görög korba eszményeivel. Ez az egyik lehetséges válasz az elégedetlenségre, a korban jelentkező hiátusra. A másik oldalon pedig szinte ezzel egyidejűleg jönnek a reformátorok, akik nem érik be azzal, hogy visszaforduljanak a múltba, és az ember eszményt valamiképpen újra értelmezzék és csiszolják, hanem akik fölemelik a tekintetüket, és nem visszafordítják a múltba, hanem fölemelik a magasságba, és minden emberit elhessettetnek, és az Isten örökkévaló igényében keresni kezdik az Isten akaratát. A kép legismertebb reformátorunknak az élete, Luther Márton és a Calvin Jánosi erről szól. Egyik a szerzetesi cella magányában küszködik az írással és viaskodik álmatlan éjszakáin keresztül a kérdéssel, hogy hogyan találhatok magamnak egy irgalmas Istent. Calvin János pedig párizsi diák éveiben, mondanánk így, egyetemista küzdelmeiben merül alá egy-egy ilyen imádkozó és bibliaolvasó csoportban, és elfelejti, hogy őt, akit az édesapja nem kevés pénzzel feltarisznyálva egy viszonylag jó módból elküld azért, hogy majd folytatója legyen jogászként egy olyan örökségnek, egy birtok, egy nagy püspöki birtoknak volt az igazgatója, a Calvin édesapja. Őt magát is egy ilyen fényes karrierre szánják, anyagilag hasznosulni a társadalom számára, érvényesülni, és ő maga pedig alá merül a Biblia igazságaiba. És jogi tanulmányai mellett, vagy annak ellenére fontosabb lesz az Isten akaratának a kutatása, hogy aztán ez teremjen igazi gyümölcsöt az ő életébe. Mit hoz ebbe a korba a reformáció? Nem a visszanézést, nem a konjunktúrával való együttmenetelést, hanem mindenek előtt az Istennel való szembesülésnek az igényét az ember életében. És a reformátorok válasza éppen ez volt, nem a megfelelés, vagy a múltba menekülés, hanem az igével való küzdelem. és ebből születik meg az új. Nem ők akartak reformációt, hanem az Isten használta fel őket arra, hogy megújult emberek legyenek, újjászületett emberek, akik aztán levetve mindent oda mernek állni a világ hatalmasságai elé, és vállalni tudják és merik az ő sorsukat. Nem ők akartak valamit, ők csupán az igazsággal szembesültek, hanem az Isten akart és cselekedett rajtuk keresztül. Ők nem reformáltak, ők először újjászülettek Krisztusban, és ezt az újjászületett életet ráélték koruk társadalmára, bátran, úgy, ahogy voltak. Mert magasban néztek, és meglátták azt az állapotot, amit így hoz elénk a mai ige, hogy halottak voltak. A vétkek és a bűnök miatt. Nem fizikailag voltak halottak, hanem az Isten előtt. Az Isten előtti életben. Hiszen nem ismerték őt, vagy ha ismerték, nem igazán ismerték őt. És nem látták a kiútat az életükben. Visszaidézem megint Luthernek a nagy kérdését, hogyan találhatok egy irgalmas Istent? Mert a büntetőt, azt látták. Azt megélték, ő sokszor megélte szerzetesi magányában. De hogyan találhatok én irgalmas Istent? Vajon meg tudom a magamat váltani cselekedeteim által? És akkor elkezdik olvasni az írást. És az írásban szembesülnek ezzel az igazsággal, amit itt hallottunk, hogy halottak voltak. És keresték. Isten, hol keresték? A legjobb helyen keresték. Az írásban. A kijelentésben. Nem a bűnbocsátó cédulákban, nem a múltba fordulásnak az eszményképeiben, hanem egyedül és csak is egyedül az Isten igéjében. Jó helyen keresték. A választ az életük nagy kérdéseire, mert ott lett nyilvánvaló, ami addig is volt csupán elrejtve, éppen azért, mert nem volt ott az írás a kezekben. És ezért lesz a reformációnak az egyik nagy vívmánya anyanyelvre fordítani a Szentírást, és oda tenni az emberek elé, hogy lássák és tudjanak szembesülni az Isten akaratával. Ők olvasni kezdték, és szembesültek az igében, hogy kicsoda Isten. Nyilvánvalóvá vált, ami addig elrejtetett a szemük elől, hogy a halálból, a bűn és a vétkek létállapotából az ember nem tudja önmagát kimenteni önerejéből, sem másik ember, sem semmifajta intézmény, egyedül csak is Jézus Krisztus, az Isten fia. És ez hogy lehet az enyém, ez az igazság? Ez volt a kérdés? Csak kegyelemből, hitáltal. Nincs az a cselekedet. Nincs az az emberi képesség, amely meg tudná nyerni, csak kegyelemből, hitáltal, Isten ajándékaként lehet az enyém. Egyszerre könnyű, és egyszerre nehéz. Mert ő benne, az egyetlen fiúban szereti Isten az embert, és benne kegyelmez meg, egyedül Krisztus által, egyedül kegyelemből, itt van ebben az igében, és előttünk is van a reformáció négy tétele közül a kettő. Egyedül Krisztus, és egyedül kegyelemből. Csak, és nincs más lehetőség. Isten ajándéka a bűnből való szabadulás, és Krisztussal együtt feltámadunk az új életre, és már ebben a földben megérezhető az az öröm, amelyet így foglal egyetlen gyönyörű fogalomban a Szentírás. Elkezdődik itt a földön a ti üdvösségetek. Testvéreim, az igazság felismerése az igében történik, aki magasba mer nézni. És a üzenete van a reformációnak, a mi számunkra, e mai ige által éppen ez, hogy mindenkinek meg kell harcolni a maga üdvösség harcát. Mert üdvösség az oda át van, de az üdv bizonyosság az ide át. És az az ember, aki Krisztusban él, az nem csak oda átra várja az üdvösségét, hanem itt a földi létben is üdv bizonyosságban él, mint aki az Isten kiválasztottja, mert megtapasztalta Isten Jézus Krisztusban hozzánk küldött szeretetét, ennek a szeretetnek a nagyságát, szabadító hatalmát, új élet formáló erejét. Akinek üdv bizonyossága van, az már nem fél a világ hatalmaitól. Akinek üdv bizonyossága van, az elindul cselekedni az Isten akarata szerint nem félelemből, hanem hogy jó szolgálatot tegyen. Vállalja Krisztust, és Krisztussal együtt vállalja az élet mindennapjainak a kihívását. Szeretett testvéreim, ezen a reformációi ünnepen az ige erre a kettős látásra hív. Visszanézni arra a drága örökségre, amely a miénk, közel fél évezrede, miénk európaiaké, miénk magyaroké, ezért az egész világi, és ugyanakkor felnézni a magasba. Szembesülni az Isten akaratával, a mai kornak a kihívásában, a reformáció, mint drága örökség múltjában, lássátok meg a jövendő reménységét, és azt az üzenetet vigyétek el, melyet ma hallottatok, kegyelemből van a ti üdvösségetek. Amen. Köszönjük neked, mennyei jó atyánk, hogy elküldted hozzánk megváltó gyermekedet, aki ingyen kegyelemből hozta el az üdvösséget a mennyek országából mindazok számára, akik hitáltal elfogadják őt. De ez az ingyen kegyelem hálára kell indítsa a szívet. Hogy bátor legyen az ember vállalni azt az igazságot, hűséget, helytállást és szeretetet, néha az üldöztetést, a kemény szavakat, a próbatételeket. Hiszen te nem azt ígérted a tiédnek, hogy kiviszed és kimented ebből a világból, hanem azt, hogy megőrzöd ebben a világban. Hálát adunk azokért, akik hűek tudtak maradni evangéliumi hivatásukhoz, akik drága örökséget hagytak hátra lelkiekben és anyagiakban. Áldott légy azokért, akik ezt a gyülekezetet építették, akik imádkoztak és akik imádkoznak most is érte. Erősíts meg bennünket örökségünk tudatában, erősíts meg bennünket abban, hogy nem véletlenül helyeztél minket ide a világnak erre a részére, és adtad azt a nyelvet a mi szánkba, amelyet édesanyánktól tanultunk, és adtad gondolni ezen a nyelven igédet, igazságodat helytállni a történelem kihívásaiban. Te látod most is az időket, amelyeket élünk, mely némelyeknek könnyebbek, másoknak nehezebbek. A tiédért imádkozunk, őrizd meg őket ebben a világban, s adj reménységet, hiszen egyetlen bizonyosságunk az, hogy visszanézünk és látjuk hatalmas tetteidet a múltban, de látjuk a fénylő csillagot, mint egykor a keleti bölcsek Betlehem csillagát. Látjuk tornyaink tetején a jelet. Ott kellene keresni mindig, megnyugodva a te igazságodat, megnyugodva benned, feltöltekezve az igéből és szent lelked erejéből. Áldunk azokért, akik a mai időkben állnak helyt hűségben, Néha csendben, máskor hangosabban, itt ebben a hazában és szerte a világban, különösen üldöztetésben élő keresztény testvéreinkért ott keleten, őértük imádkozunk. Őrizd meg őket, szeretteiket. Őrizd meg a mi szeretteinket is. Különösen imádkozunk most egy családért, ahol kétségbeesés, betegség, és az elmúlás közelsége van, adj erőt azoknak, akik próba előtt állnak. Kegyelmet töltse be életünket, légy velünk és szentelj meg minket, és fogadd el azt, amit csöndben eléd teszünk, a te fiadért, megváltó Úr Jézus Krisztusunkért. Amen.